Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Jó estét kívánok, ez itt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora, a mikrofonnál Kutasi Judit. A dizájn világával foglalkozunk a mai műsorban, és ennek kapcsán beszélgetünk fenntarthatóságról, tudatos tervezésről, újrahasznosításról, és persze sok minden másról. Vendégem a stúdióban Osvárt Judit, újságíró, író, a Design Hét Budapest kurátora, a Magyar Formatervezési Tanács tagja. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, jó estét kívánok a hallgatóknak.
Beszélgetésünk apropója, hogy bár idén a koronavírus járvány miatt nem a szokásos módon, korábbiaktól eltérően, de mégis megrendezitek a Budapest Design Hetet, Design Weeket október első napjaiban. Természetesen erről majd részletesebben beszélgetünk a műsorban, de előtte beszéljünk rólad. Mi az, ami megfogott a design világában, mert most már sok éve az életed része?
Hűha, hát ez egy jó kérdés. Igen, körülbelül 20 éve foglalkozom dizájnnal, akkor még újságíró voltam, magazinoknál dolgoztam, lakásokról, dizájnerekről, tárgyakról írtunk cikkeket. Azt hiszem, hogy engem az fogott meg ebben a design világában, és az is tart fogva, hogy annyira sok disziplína ötvöződik benne. Tehát a képzőművészettől kezdve a hagyományokig, a kézműves tradíciókig, a legújabb innovációkig és technológiai újításokig. Na, annyi mindent kell tudnia egy jó dizájnernek, és persze egy jó gyártónak is, hogy ez a tárgy tényleg tökéletes legyen, vagy ez a szolgáltatás, hogy azt hiszem, hogy engem ez nyűgöz le leginkább, hogy hogyan lehet ennyiféle dolognak egyszerre megfelelni, úgy, hogy ez a tárgy az egyszerű maradjon, szép maradjon, tetszetős, és persze mindenek előtt jól használható is.
És mást gondoltál a dizájnról, vagy a dizájn termékekről 20 évvel ezelőtt, amikor kapcsolatba kerültél ezzel a világgal, mint mondjuk amilyennek látod most?
Igen, igen, mindenképpen mást gondoltam. Tehát én egy olasz bölcsész diplomával csöppentem ebbe a világba, íróként, tehát szövegeket írtam, és apránként tanultam, megismertem meg a dizájnereket, a gyártókat, a legfontosabb alkotókat, neveket, a dizájn történelmet is menet közben szedtem fel, mondjuk így. És amikor bekerültem, akkor azt gondolom, hogy egy olyan sztereotíp előítélettel viseltettem a dizájn iránt, ami egyébként mai napig nagyon sok emberre jellemző, aki nem dizájnnal foglalkozik. Az emberek egy része még ma is azt gondolja, hogy ami dizájnos, az egy ilyen csicsás, különleges, kimódolt, egyedi formájú, látványos, és
legfőképpen drága.
Igen, és legfőképpen drága dolog, ezt nagyon jó, hogy mondod, mert ez a másik tulajdonsága. Miközben ez nem igaz, tehát nem akarok a svéd áruházlánccal jönni, de a legjobb dizájnok 50-60 éve változatlanok, a formák, az anyaghasználat, az arányok tekintetében a legjobb dizájnok azok, amiket minden nap használunk, és észre se vesszük, hogy használjuk. Tehát mondjuk egy kanál, sose gondolunk rá, de a kanalat is valaki egyszer elkezdte használni, vagy mondjuk egy telefon, tehát egy olyan tárgy, amiben annyi minden zsúfolódik bele a naptárunktól kezdve a kontaktjainkig, a magánéletünk, a fotóink, a munkánk, minden abban a tárgyban van, és ez nem működhetne, nem történhetne meg, hogyha ez nem lenne a design szempontjából tökéletesen átgondolt. Tehát én azt gondolom, hogy az én látásmódom biztos, hogy nagyon sokat fejlődött ebben a 20 évben, és hát bízom benne, hogy a munkám révén másé is.
És hogyha egy picit még visszamegyünk, ugye azt mondtad, hogy bölcsész diploma, olasz, tehát egy teljesen más irányt képzeltél el, talán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban?
Egyébként nem. Tehát nem képzeltem el igazán semmit, de hogyha így visszagondolok, akkor már gyerekkoromban is újságokat készítettem anyukámnak ajándékba, meg állandóan a lakáskultúrát olvasgattam, meg alaprajzokat rajzoltam, meg átrendeztem gondolatban a lakásunkat, tehát mindig valahogy ezzel a dologgal foglalkoztam, imádtam rajzolni, imádtam írni, ragaszgatni, mindenféle ilyen kreatív dolgot csinálni, és azt gondolom, hogy a magazinkészítés, amivel én ugye főleg foglalkoztam, illetve a fesztivál szervezés is, amivel egyébként foglalkozom, a kommunikációs tanácsadás, brandépítés, stratégiai gondolkodás, az mind hasonló. Abból a szempontból, hogy nagyon sok vetületet kell összefogni, egyben látni, ezekből ki kell emelni a legjobbat, és ezt ötvözni kell úgy, hogy egy hozzá nem értő megértse. Tehát valójában ez egy szintetizátori, kurátori tevékenység volt mindig is, amit én csináltam. Gyerekkoromban is, meg most is.
Viszont bölcsészből ma már menedzserré váltál, vagy mondhatjuk így is, hogy ezt a fajta szerepet töltöd inkább be. Ez egy éles váltás volt, vagy egyszerűen szépen megtanultad ezt a világot?
Szerintem nem nagyon volt választás ebben, tehát a 2000-es évek elején úgy belesodródott az ember ebbe a hirtelen jött szabadságba, meg a vállalkozói létbe, meg az ezzel járó lehetőségekbe, és szerintem alkat kérdése, hogy ki hogyan él ezzel. Tehát én szabadúszó vagyok 10x éve, azt gondolom, hogy ez az én habitusomnak a legmegfelelőbb, vannak olyan munkáim, amik havidíjazásúak, nyilván az ad egyfajta biztonságot, de van egy csomó ember, aki például ezt nem bírná elviselni. Én kifejezetten nem szeretem, ha minden nap ugyanaz történik, nem szeretem, hogyha minden nap ugyanoda, ugyanakkorra, ugyanabba a helységbe be kell mennem, és ugyanazt kell csinálnom. Tehát nekem az megfojtja a kreativitásomat. Én szeretem az ezzel járó szabadságot, amit a szabadúszás nyújt, és ennek része az is, hogy muszáj az embernek egy kicsit a pénzügyi, jogi dolgokkal is tisztában lenni, mert ezek adják a hátterét.
Az újságírásból egyszer viszont váltottál. Ez egy tudatos döntés volt, hogy idáig ezt csináltam, most pedig akkor egy teljesen más területen is kipróbálom magam?
Valójában szerintem maga a munka az nem különbözik nagyban. Tehát én magazin főszerkesztő voltam, amikor megkerestek, és mellette már voltak más privát munkáim is. Alapvetően a magazinnál az ember azt csinálja, hogy kitalál egy koncepciót, témákat keres, és megkeresi azokat az embereket, akik azt a legjobban meg tudják valósítani. Megkeresi a legjobb írót, a legjobb fotóst, a legjobb tördelőt, és akkor ezeket az embereket határidők betartására kényszerítve egy produktum összeállítására felkéri.
Egy hálás, hálátlan feladat.
Ez a kedvenc részem, igen. Hogy úgy, hogy közben a pénzügyi és jogi és marketing és minden egyéb vetületet és a megbízó érdekeit is összehangolja. És valójában a fesztivál is ugyanaz. Ugyanezt kell csinálni, ugyanígy meg kell találni a legérdekesebb témákat, azokat az embereket, akik azokat a témákat a legjobban meg tudják fogni, be kell tőlük hajtani határidőre az anyagot, ugyanúgy tartalmat gyártok, csak más a platform.
És nyilván ez több annál, hiszen összekapcsolsz dizájnereket, döntéshozókkal.
Igen, én nagyon szeretek segíteni, tehát nagyon nagy része a munkámnak azt gondolom, hogy a segítség kategóriája, vagy a coaching kategóriája, azért is szeretem, mert tudok az emberek életén egy kicsit változtatni. Nagyon sokan keresnek meg azzal, hogy dizájnerre van szükségük, vagy kit ajánlanék, vagy mit ajánlanék, vagy hogyan induljanak el, hogyha kell egy új csomagolás a terméküknek, stb. És az nagyon jó érzés, hogyha tudok nekik olyat ajánlani, akivel egymásra találnak.
Egyébként erre meg kell érni? Tapasztalat kell ehhez a fajta munkához?
Szerintem csak inkább a szakma ismerete és az emberi attitűdök figyelése, mert lehet, hogy valaki jó szakember, de nem tud együttműködni mondjuk egy bizonyos típusú megrendelővel, tehát én ezt is szoktam figyelni, hogy ki milyen jellem, vagy milyen beállítottságú.
Ha a design világáról beszélünk, nem titok, hogy mind a divat, mind a design világán az elmúlt fél évben a koronavírus járvány azért nagyot ütött, tehát nagyon megváltoztatta azt, hogy mikor, mennyire életképes ez a szegmens. De hogyan látod pillanatnyilag a design piacot?
Én azt látom, hogy az elején volt egy kicsi megtorpanás, de nyilván mindenki a piacról ér, tehát túl sokáig nem lehet toporogni egy helyben és arra várni, hogy majd valami történik. És a dizájnnak, meg a dizájnereknek és a gyártóknak megvan az a jó tulajdonságuk, hogy ők mindig is élen jártak az innovációban, az új megoldások keresésében, az új lehetőségek megteremtésében, és ez a helyzet a legtöbb emberből, legtöbb dizájnerből és cégből kihozta ezt a nagyon gyorsan változtatni képes, vagy a változó körülményekre gyorsan reagálni képes attitűdöt. Tehát
a kreativitás
abszolút,
hatványozódott.
Igen. Így van.
Viszont azért keresletcsökkenés tapasztalható volt, mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban.
Bizonyos vetületekben igen, máshol viszont nem. Tehát például nagyon sok cég rájött, hogy az online az most nem megkerülhető, aki eddig halogatta, hogy mondjuk weboldala legyen, webshopja legyen, digitális terméke legyen, az most szembesült vele, hogy ezt sajnos nem lehet tovább halasztani. Ezért például azok a dizájnerek, akik ezzel foglalkoznak, azok most nagyon keresettek.
Igen, hát természetesen más személyesen egy tárgyat megnézni, esetleg hozzáérni, mint mondjuk online világban ezzel kapcsolatba kerülni, de talán mi is edukálódunk a másik oldalon, a fogyasztók, a vevők.
Igen, hát ezzel nagyon sokat küzdünk mi, és azt gondolom, hogy mindenki, aki fesztivált szervez, hogy a személyes jelenlétnek a varázsát azt nem tudjuk online visszaadni. Tehát az egy hiába való próbálkozás, mert ahogy a múzeumban is azért megy az ember, hogy átérezze, vagy úgy hasonra az egész közeg, vagy színházba.
Meg kiszakadjon abból a világból,
igen,
amiben
meg,
van.
Meg hogy ott csak egy dologra figyeljen. Tehát lehet, hogy közben nyomogatja tényleg a telefonját, vagy beszélget azzal, akivel érkezett, de azért mégiscsak a képekre koncentrál, érzékeli a teret maga körül. Egy koncerten mondjuk a más emberek dinamikáját érzékeli, hogy mondjuk az emberek többségének tetszik-e az előadás, stb. Stb. Ugyanígy elég nehéz a dizájnt is bemutatni.
Lehet
online
hangulatot teremteni online is? Mert ugye itt ez egyfajta hangulatteremtésről is szól.
Én azt gondolom, hogy a hangulat megteremtése az megoldott, és az rendben is van. Szerintem inkább a legnagyobb kihívás abban mutatkozik, hogy ha már előtte tehát előttünk van egy monitor, és van egy látogatónk, érdeklődőnk, akit érdekel a design, az nagyon-nagyon veszélyes, hogy ő előtte egy számítógép van, és ezer más ablakot is bármikor kinyithat.
Tehát rengeteg plusz impulzus.
Igen, tehát ez a multitasking, amire az emberek egyébként is már be vannak állva, hogy egyszerre figyelik a messengerüket, meg a e-mailjeiket, meg közben telefonálnak. Ez,
meg gyereket nevelnek,
igen,
meg bármi más csinálnak,
igen, meg közben azon gondolkozik, hogy mit főzzön ebédre. Ez a számítógép előtt ez hatványozottan érvényesül, és hogyha mondjuk egy... bármilyen izgalmas és egy kerekasztal beszélgetés, amit mi online közvetítünk, mégiscsak négy ember ül, és vizuálisan nem köti le az ember figyelmét, tehát lehet, hogy előbb-utóbb elkapcsol. Vagy kinyit egy másik ablakot, ahol éppen egy friss hírt olvas arról, hogy éppen hány áldozata volt a koronavírusnak, és rögtön már is el, tehát egy pillanat alatt el tudjuk veszíteni a figyelmet. Ez az élő eseményeknél nincs ennyire nagyon előtérben.
És hát majd beszélgetünk részletesebben is a Budapest Design Week-ről. Egyfajta hibrid megoldásban gondolkodtok, pont ezért, hogy megtartsatok valami személyeset, de nyújtsatok online is.
Így van. Hát részben azért, mert a tárgyak, főleg azok a design területek, amik tárgyakra koncentrálnak, azt nagyon nehéz visszaadni online. Részben pedig azért, mert a designnak van egy olyan varázsa, hogy amikor az ember foglalkozik vele, mondjuk maga készít el valamit, vagy közreműködik valaminek a létrejöttében, az csak személyesen tudja megtapasztalni az ember.
Másrészt ugye a webshopok számíthatnak, most a közösségi média felületek, a digitális hirdetések. Ezek azok a csatornák, amiken el lehet érni.
Hát igen, mindenképpen a weboldalunk, a social media hirdetéseket csinálunk, igen, és hát a Szájhegyomány útján reméljük, hogy azért terjed a Design Hétnek a híre, tehát egy elég jól bejáratott brand, amit nagyon sokan ismernek.
Magyarország, 17. Így alkalommal.
Van. Magyarország legfontosabb design eseménye, rengeteg résztvevünk van minden évben, 100-150 programunk, tehát ha már csak a szervezők és családjaik és barátaik és ügyfeleik érdeklődnek, akkor már mi azt gondoljuk, hogy megérte.
Egyébként milyen trendeket látsz a kreatív iparban, tehát hogy mennyire került előtérbe a tartalom marketing, és milyen a fogadókészség erre?
Én azt látom, hogy aki most nem helyez hangsúlyt az online jelenlétére, az kimarad, tehát azt elfelejtik, és az online jelenlét az most már nem elég, hogyha csak egy weboldalunk van, meg egy Facebook oldalunk, muszáj minél izgalmasabb tartalmat gyártani, tehát nem elég mondjuk csak a termékeket posztolni, hanem olyan témákat, olyan történeteket is be kell mutatni, amik kevésbé direkt marketing ízűek. Nagyon sok cég küzd ezzel, és hát nyilván nagyon sok terméket nehéz is így eladni, de azért pont ebben rejlik a dolog szépsége.
És mi a helyzet azokkal a fiatal dizájnerekkel, akik ugye most lépnének a piacra? Úgy hallottam azért, hogy sokan pályaelhagyóak. Mi ennek az oka?
Én azt gondolom, hogy a fiataloknál mindig van, és ez nem csak a dizájnerekre igaz, egy olyan félreértelmezése a valóságnak, hogy ők önnek az egyetemről, akkor minden majd sima lesz, tehát őket bombázni fogják állásajánlatokkal, bejutnak elsőre oda, ahova szerettek volna bejutni dolgozni, és onnantól felfelé ível a karrier. Ez nem így van, és nem azért, mert rossz lenne az oktatás, sőt, vagy irreális elvárásokkal jönnének ki az egyetemről, hanem egyszerűen azért, mert a valós életben derül ki, hogy ki mire alkalmas, ki mire képes, ki mennyire bírja a stresszt, ki mennyire bírja határidőre dolgozni, stb. Fiatal tervezők nálunk mindig nagy arányban képviseltetik magukat, és azt látom, hogy egyre jobban prezentálják magukat, tehát nagyon ügyesek most már az ön reklámozásban, tehát nagyon, ugye már elsősorban ilyen millenniálokról beszélünk, akiknek az internet és a social médiás felületek abszolút készségszinten jönnek.
Tehát ebben beleszülettek.
Így van, tehát mondjuk amíg 10 évvel ezelőtt még azért nagyon sok designernek nem volt weboldala se, ma már az első dolog, amit csinál egy designer, aki jön az egyetemről, hogy weboldala lesz, social médiája lesz, stb. Tehát ők ebben nagyon ügyesek. Sok tekintetben nincs akkora tapasztalatuk, tehát mondjuk a tárgyak gyártási folyamatait illetően, vagy hasonló, de mindig ők azok, akik a legvilágmegváltóbb ötletekkel jönnek a Design Hétre, úgyhogy őket ezért szeretjük.
És egyébként te figyeled a fiatal tehetségeket? Tehát ugye mindig jelennek meg újabb és újabb fiatal tehetségek, mind más területeken, így a design világában is. Te van, akikre most odafigyelsz?
Igen, az idei év azért nehezebb, mert mindenki egy kicsit biztonsági játékot játszik, tehát kevesebb az olyan új tehetség, aki tud investálni mondjuk egy bútortervezéshez szükséges, nem tudom, gyártósorba vagy anyag készletbe.
Tehát nem elég kitalálni, meg is kell tudni valósítani.
Így van. Ugye Magyarországon ez egy nagyon speciális helyzet, mert számos országban ez úgy működik, hogy az ember végez dizájnerként, és aztán elhelyezkedik alkalmazottként egy nagy cégnél, ami mondjuk bútorokat gyárt, vagy cipőket gyárt, vagy lámpákat gyárt, vagy valamilyen gépet gyárt, vagy billentyűzetet gyárt, vagy ilyesmi. De Magyarországon nem nagyon vannak ilyen állások, vagy nagyon kevés van, ezért az a helyzet alakult ki, hogy a dizájnerek jelentős része rögtön vállalkozó is lesz, aki több-kevesebb sikerrel kitalál valamit, megtervezi, legyártja, és akkor kis szériában, vagy később, ha már ügyes, akkor egy nagyobb vállalkozás formájában azt gyártja, tehát sorozatgyártásra viszi, és azt értékesíti. Ennek a különböző fázisaiban vannak a magyar dizájnerek, van olyan, aki még mindig minden tárgyat otthon készít el, mondjuk mit tudom én, ez egy ékszerkészítő, vagy egy, nem is tudom, egy táskakészítő dizájner, de vannak olyanok, akik mondjuk, nem is tudom, világítás technikával foglalkoztak, és akkor elkezdtek lámpákat tervezni, megtalálták hozzá a technológiát, megtalálták a gyártó kapacitást, ügyes, tehát mindig kell egy erős vállalkozói véna szerintem, ahhoz, hogy az ember ezt az utat válassza, tehát nyilván meg kell tanulni a termékeket árazni, pénzzel bánni,
pozícionálni.
Pozícionálni nagyon fontos, brandet építeni, üzleti tervet készíteni, foglalkozni, ami nagyon fontos, és mivel a Design Hetet, ugye a Szellemi Tulajdon Nemzeti a védnökölés finanszírozza, ezt mi mindig hangsúlyozzuk is, hogy a gondolatokat, az ötleteket, a termékeket védeni kell, a logót, a nevet védeni kell, mert egy perc alatt lelopják, és sajnos nagyon sok rossz példát ismerünk erre. Tehát nagyon sok dologban észnél kell lennie egy fiatal tervezőnek, hogyha saját márkát akar építeni, de úgy látjuk, hogy minden évben van egy-kettő olyan ifjú titán, aki ennek ügyesen neki megy.
Aki beleáll ebbe a feladatba. Ugye a munkádból adódóan sok hazai tervezőt ismersz. Ki tudnál esetleg párat emelni, akiknek mondjuk a termékeit, beszéltünk sok mindenről, árról, pozicionálásról, mind mondjuk az árfekvés területén, mind minőségben megállják nemzetközi viszonylatban is a helyüket?
Ki tudok emelni, csak ezt szeretném, ha nem sértődne meg senki. Világítás technikában, mert ugye arról beszéltünk, nagyon ügyes a Lumo koncept, a Position, az Inarchi, a Manoi, bútorban például a Hanabi, és szintén a Position nagyon jókat csinál. Nagyon sok alkotót tudnék. Remélem, hogy tényleg nem sértődik meg, akit nem említettem.
Azon gondolkodtam, hogy olyan luxus márkákról szoktunk beszélni, de mitől luxus márka egy luxus márka szerinted?
Hát magyar luxus márka szerintem a dizájnban nincsen. Alapvetően attól, amitől mondjuk a divatban is, vagy a kozmetikumok terén is, hogy van egy iszonyú erős brand, ami évek, évtizedek óta olyan magasra van pozícionálva, ami ezt lehetővé teszi. Van mögötte egy óriási technológiai tudás, tapasztalat, ami lehetővé teszi azt, hogy folyamatosan a legújabb innovációkat, a legújabb anyagokat, a legújabb megoldásokat használják, teszteljék, folyamatosan tökéletesítsék. Nagyon fontos a design, hogy hogyan van az a termék tálalva, csomagolva, milyen a címkéje, milyen a weboldala, milyenek a csomagoló anyagai. Tehát ez mind a brand része, és a luxus szerintem még az is, hogy valami időtálló vagy tartós. Tehát ez most idén a Design Hétnek a fenntarthatóság a fő témája, de én azt gondolom, hogy ez a dizájnban mindig is egy nagyon fontos szempont volt, hiszen főleg bútortervezés vagy a használati tárgyak tekintetében azért a dizájnerek mindig is hosszú távra terveztek. Tehát egy kanapé az jó esetben kibír akár évtizedeket is, hogyha formailag nem avul el, és ezért igazán azok a dizájnerek sikeresek, akik olyan formákat tudtak létrehozni, ami évtizedek óta a piacon van, csak esetleg mondjuk tökéletesítették a vászszerkezetét a kanapénak, vagy a húzatot, vagy a töltetet, vagy a rugózását, vagy az egyéb technológiai dolgokat. És sok esetben, például a bútorok esetében ezt kell megfizetni, hogy az a cég 50 éve azt a terméket folyamatosan fejleszti, és az a dizájner, aki ezt 50 éve megrajzolta, az annak egy olyan szellemi inputja volt ehhez, ami nem felbecsülhető.
Igen, és ez nagyon fontos, hogy mondod, és azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenet a fenntarthatóság, meg az újrahasznosítás, meg sok minden, amiről most beszéltünk, és még fogunk is a következő fél órában, mert hogy egy olyan világban élünk, ahol egy telefon 2 évre szól, még akkor is, hogyha ugye a telefont említetted, hogy nagyon fontos a dizájnja, és sorolhatnánk, hogy meddig tartós egy használati cikk.
Így van, hát ugye a kapitalizmus meg az egész piacgazdaság alapvetően a tervezett elévülésre épül, tehát arra, hogy a termékek egy részét eleve úgy tervezik, hogy x év után le kelljen őket cserélni, mert elavulnak, mert tönkre mennek, meg már nem tudják befogadni azt a mondjuk operációs programot, vagy már kicsi a kamerájuk telefonnál maradva, vagy a memóriájuk, és éppen ezért is nehéz ezt a fenntarthatósági szemléletet átültetni a gyakorlatba, mert egy kicsit rendszeridegen, tehát nyilván, hogyha 10 olyan kanapét gyártunk, ami 20 évig jó, akkor abból kevesebbet fogunk keresni, mint hogyha 100 kanapét gyártunk, ami 2 évig jó, most csak mondok valamit. Nyilván meg lehet ebben találni az arany középutat, meg ezért is drágábbak gyakran a fenntartható termékek, vagy a fenntarthatóság elvei alapján készült, esetleg a körkörös gazdaságban készült termékek, de az emberek, vagy a vásárlók többsége azért még nem jutott el odáig, hogy miért kell többet fizetnie egy bizonyos dologért, pusztán azért, mert fenntartható.
Viszont beszéljünk még erről, mert hogy nagyon fontos a tudatos tervezés, az újrahasználat, az újrahasznosítás, a megfelelő alapanyagok használat, ez mind-mind nagyon fontos szempont. Tartsunk egy kis szünetet, hallgassuk meg a Trend FM legfrissebb híreit, és utána innen folytatjuk a beszélgetést Ostvárt Judit újságíróval, íróval, a Design Hét Budapest kurátorával, egyben a Magyar Formatervezési Tanács tagjával, akivel a hazai design szakma helyzetéről, a jövőbeli tervekről, lehetőségekről lesz szó. Folytatjuk a hétfő egynőt a legfrissebb hírek után.
A hétfő egynő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.